Ma egy olyan témát hoztam, hogy visszapörgettem a kis szürke állományomat. Hát úgy emlékeztem, hogy ezzel a címmel még soha nem beszéltem. Tehát érintettem az bizalom témáját, imittam ott egyszer, kétszer, háromszor, de az, hogy az egész a bizalomról szóljon, hát ilyen merész még nem voltam eddig. Aztán majd kiderül, hogy beletörötte a bicskám vagy sem, de ez egy másik kérdés. A fogalomra majd egy kicsit később visszatérek, mert hogy úgy gondolom, hogy azért az, hogy bizalom, azt mindenki tudja, hogy mit jelent, szóval szoktunk bízni emberekbe, egy orvosba, egy jó ügyvédbe, ha olyan helyzetben vagyok. Néha a főnökbe is, ez már egy másik kérdés, de hát családtag, barát, stb. Tehát azért vannak emberek, akikben tudunk bízni, és ezzel semmi gond nincs. Teljesen normális. Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy azok az emberek, akikben bízunk, azokat vagy ismerjük, vagy olyan embertől kaptam információt róla, akinek a szavába szintén megbízok. Tehát volt egy közvetítő, de a közvetítő is idézőjelben mondva élvezte a bizalmamat, és ezért tudtam elfogadni. Voltam ennél az orvosnál, ezt megoldotta, hogy neked is javaslom. És akkor azt mondom, hogy oké, hát ha tiédet, akkor kitüntetem a bizalmammal. Hát ugye ez a pozitív oldala, a negatív oldala az, amikor az ember vagy hall ilyen esetről, vagy netánten esetleg saját bőrén is megtapasztalja, hogy megroppan a bizalom. És úgy járunk vele, hogy hát akkor egy lépést visszalépünk. Azt is mondhatnám, hogy megbonjuk a bizalmat, vagy hát alacsonyabb lángra állítjuk, kinek melyik. Mert mi történik ilyenkor? Szóval közben jön egy esemény, amikor valamiképpen nem az elvárásomnak megfelelő válasz, hatás, stb. Érkezett attól, akiben eddig megbíztam. Oké. Akkor a hívő ember bízik Istenben. Ezt igazából egyszerre szeretném kérdésként, meg kijelentésként feltenni, csak akkor nem tudom, hogy kell hangsúlyozni. Mert hogy természetes, hogy bízok Istenben, de ugyanakkor jó, ha fölteszem időnként a kérdést, hogy bízok Istenben. Ugyanis, ha fölmerem tenni magamnak ezt a kérdést, és netántán még őszinte vagyok a válaszsal, akkor egy csomó kérdést rendeznem kell. Milyennek ismerem magát Istent? Mert ha ismerem, akkor tudok bízni benne. Oké, hát megbízhatónak, persze. Na de ha nem úgy reagál, ahogy én elképzeltem, akkor mi van? Azt, hogy milyen Isten valójában, ez egy nagyon szép téma, érdemes vele foglalkozni sokat. Egy ellenvonását szeretném most ma csak kiemelni, a János 10:10, egy nagyon jól ismert igeversünk. Maga Jézus mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljen. Szóval ezek alapján kimerem jelenteni, hogy Istennek az a célja, hogy az ő gyermekei, azok egy jó életet éljenek ezen a földön. Megint csak szembe találkozunk a kérdéssel, hogy oké, de mi az, hogy jó élet? Én kis naívan azt szoktam gondolni, hogy hát az a jó élet, amikor semmi bajon nincs, csak Hawaii és kész. Na de nem erről szól az élet. Hát ezt mindannyian sajnos a saját bőrünket tapasztaljuk. De nem volt ez másként a Biblia korában sem. Jézus azt mondja János 16:33-ban, amikor beszél a tanítványaival, hogy figyeljetek, ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Szóval meg kéne határoznunk akkor, hogy mi az, hogy győzedelmes élet. Ugye? Mert lehet, hogy a békességem, a kiegyensúlyozott voltom a világ eseményei közepette már magában hordozzák a győzelmes élet tartalmát. Hívő emberként, ha valaki éppen rossz paszba van, gondjai, nehézségei, problémái, kísértése, akármi, minden van, a legegyszerűbb, és talán a leggyakrabban használt mondat az, hogy hát nincs elég hited. Sőt, ezt néha még magamnak is fölteszem, hogy hát ez biztos csak azért következett be, mert nem tudtam eléggé hinni. Na most, az egyik az, hogy hát amikor már amúgy is bajom van, akkor még ezzel vigasztalnak, hát ezzel nem javult túlsottan a helyzetem. De igazából nem azt látjuk a Bibliában, hogy akinek nagy hite volt, annak nem volt semmi baja. Nem tudom, hogy Pál apostolt mennyire kiskaliberű apostolnak tartjátok, amikor Anániásnak azt mondja Isten, hogy menj el és imádkozz érte, akkor azt mondja neki Pál apostolról az apostolok cselekedet 15-16-ban, azt mondja, hogy neki az Úr menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Ez volt az első profécia, amit Pál apostol kapott. Figyelj, szenvedni fogsz. Nem véletlen, mert én választottalak ki, én bíztalak meg. Nyugi, nem uszod meg szenvedés nélkül. Hát kösz. Szóval, pedig mindannyian tudjuk, hogy egy őszinte gyermeki bizalom az létfontossága egy hívő ember számára. A technika segítségével bizonyos biblia fordítás, bizonyos ragozott alakja alapján olyan 250 körül van az, hogy bíz a Bibliába, ebből 50 a Zsoltárok könyvébe, tehát 20% a Zsoltárok könyvébe. Nem véletlenül majd egy picit beszélek Dávidról is, aki ugye a Zsoltárok könyvének a nagy részének a szerzője. De most a 37. Zsoltár 5-6-7. Verseket olvasom. Ahol azt látjuk, hogy hagyd az Úrra utadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossága teszi igazságodat, jogodra fény derít. Légy csendben, és várj az Úrra, és ne indulj fel, ha alattomos embernek szerencsés az útja. Szóval légy csendben, és várj. Na ez egy igazi kihívás nekünk. Mi életünk arról szól, hogy minél több helyen legyél, minél hangosabban, hogy téged figyeljenek. És hát van, akik erre direkt rájátszanak, természetesen, és igazából még az se foglalkoztatja őket, hogy ez a róluk szóló hír az pozitív vagy negatív előjelű, lényeg az, hogy minél több lesz. Minél több legyen. Szóval. De nekünk egyszerű hétköznapi hívő embereknek is vannak időnként bajaink. 23. Zsoltár 4. verse érdekes kijelentést tesz Dávid Zsoltára ez is. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, a vesződ és botod megvigasztal engem. Kimeri az ember, hogy nem félek semmi bajtól? Hát azért Dávid élete nem volt éppen eseménytelen azért ő. Na szóval, volt egy kis menekülés, volt egy kis ez, az, amaz, meg voltak saját döntésből hozott nagy bukások, és így tovább. De a halál árnyéka völgyében járok. Az a baj, hogy hívőként néha így olyan szerencsétlenül érezzük magunkat a halál árnyéka völgyében, hogy még meg is állunk és sátrat verünk. És akkor jön az önsajnálat, a miértek, a minden ellenem van, és miért van, pedig menni kellene. Mert azt írta, hogy ő jár. Halál árnyéka ott van, de ő jár, és nem fél semmiféle bajtól. Szóval valahol a bizalomnak be kell lépni ebbe a kapcsolatba Isten és ember között. A bizalomnak egy szenzációsan jó tulajdonsága van, 125. Zsoltár első vers. Egy nagyon szép természeti kép. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökké megáll. No. Tükörbenézés. Milyen az életem? Ha nincs benne semmi ingás, akkor rendben vagyok. Ha van, akkor valami gond van, mert a Biblia azt mondja, hogy nem inognék, de hát mégis ingok. Akkor valahol valami hibázik. Mert ha igazán bízok gyermeki hittel Istenbe, akkor azt mondja a Biblia, hogy nem fogok inogni. Akkor nem ráz meg semmiféle betegség, semmiféle tragédia, sem az, hogy már évtizedek óta kell imádkoznom valakiért, és csak rosszabb az állapota, mert bízom abban az Istenben, akit ismerek. És ha bízom benne gyermeki hittel, akkor nem fogok hátrébb lépni és kiengedni a bizalmamat. Mert hogy különbség van a hit és a bizalom között. Nem tudjuk felcserélni őket, nem tudjuk kihagyni egyiket sem, de más a hit és más a bizalom. A példabeszédek 3:5, egy nagyon szép igevers, az egyszerű fordításból volt kint a Facebookon. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Kezdődik a hívő ember életében egy jól ismert harc a feje meg a szíve között. Ugyanis, ha hitről beszélek, azt az eszemmel meg tudom fogni. Hiszek Istennek kijelentésében, tényben, egy ígéretében, stb. De a biztos, hogy kit meg tudom fogni ésszel, mert bízhatok olyan dologba, ami az ész számára logikátlan és eszetlenség. De attól még bízom benne. Szóval a bizalomba belefér egy csomó olyan dolog, ami az ész számára eszetlenség. Logikátlan. Az egyik kedvenc ige mondta, hogy ha az egyesületben lévő pénzügyi tanácsadó ugyanúgy járna el, a pénzügyi tanácsadóra vagy pénzügyi vezetőre azt mondanák, hogy gondatlan, meg logikátlan, ő nem olyan. Tehát azt mondja, hogy ha holnap kell fizetést adni, akkor ő ma még szemrebben is nélkül a számlán lévő összes pénzt odaadja adomány. Szóval, hogy ha ezt a pénzügyi pénzügyi csinálná, akkor az gondatlan. Ő megmeri lépni. Még kifizettek eddig minden bért, úgyhogy... Szóval a bizalom és a hit között azért van különbség. Bízni a szíveddel fogsz. De tudomásul kell venni, hogy ezt a bizalmat az eszed nem mindig fog, nem lesz, mindig lesz képes felfogni. Nem mindig lesz az ész számára értelmes dolog az, amit a szívemmel bizalomként érzek Isten iránt. Zsoltár 62:6-7-8. Azért bízom benne, hogy a végére kicsit tisztább lesz, mert most még zavarosnak tűnik a kép. Szóval Zsoltár 62:6-7-8. Csak Istennél csendesül a lelkem, tőle kapok reménységet, csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Minden, amit itt elolvastunk, azt arra utal, hogy mozdíthatatlan, rendíthetetlen, nem változik. És az eszünkkel is tudjuk, hogy Istenünk ilyen. Csak. Egy csomó esetben belekeverednek, vagy tudatosan, vagy nem, azok a dolgok, amelyek események, történések, válaszok, vagy nem válaszok, és megkeveri az Isten képet. Ha egyszer bele nézni Jézus szemébe, csak egyszer. És meglátnád azt a szeretetet, amely belőle sugárzik, meg azt a tekintélyt, soha többen nem lenne kérdésed. Róma 5-8-ban Pál apostol megfogalmaz egy nagyon markáns kijelentést. Azt olvassuk, hogy Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Na most, ha tényleg megrágom ezt a mondatot, én vagyok az ellenség, nem foglalkozom Istennel, nem törődök semmi, és ő az életét adja azért, hogy nekem jó legyen. Azért a szeretetnek egy nagyon nagy bizonyítéka. Ha ezt végig gondolom, hogy ott hagyom a menny dicsőségét, lejövök a földre, végig élek 30 évet emberként, a saját nemzetem eltaszít, nem vesznek magam komolyan, ellenség vagyok, idegen vagyok, koholt vádak, keresztrefeszítés, halál, le a pokolba, mindezt szent és tiszta Istenként, azért, hogy egy ellenségemet megmentsem. Nem a bizalmasomat, nem a barátomat, az ellenségemet. Szóval Isten igazából kézzel fogható módon a Golgotai kereszten bemutatta, hogy nagyon szereti az embert. És ez a szeretete nem változik, megingathatatlan. Nem csoda, hogy a Róma 8.31-32-ben azt mondja Pál apostol, hogy hát mit mondhatnánk még erre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. De Istenem, nekem bajom van. Ó, persze, meg még ott van a kísértő is. Csak hogy. A kísértő egy teremtmény. Isten pedig a teremtő. Na most, ha én Istenbe bízom, akkor egy teremtménnyel szemben be lehetek. Nem lehetek másban. Logikátlan. Csak előnybe lehetek vele, és akkor még nem beszéltük a Kolossé 2.15-ről, hogy lefegyverezte fejedelemségeket, bemutatta őket, stb. Szóval Róma 8.38-39 tovább fejtegeti ezt a gondolatot Pál apostol, hogy meg vagyok győződve, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ha abszolút bíznánk ebbe a tekintélybe, amit ő képvisel. Ez a Dávid nevű emberke, meg volt Góliát az ellenséges csapatba, és aztán most gondold végig. Logikus az, hogy egy 16-17 éves gyerek egy barítjával, meg egy pásztorbottal, egy páncélba öltözött, 2,5 méteres, állig fölfegyverzett katonával szembe szálljon. Logikus. Az ész ellent mondana. Dávidnak a szívében bizalom volt Isten felé. Ő az Istenébe bízott. Ész számára teljesen logikátlan. Tudod, a negatív beállítottsága emberek azt mondták, hogy hű, de hatalmas, és megesz bennünket reggelire. Dávid meg azt mondta, hogy de jó nagy célpont, el se tudom téveszteni. Ugyanazt látták mind a ketten. Amikor Dávidot fölöltöztetik páncélba, akkor kiderül, hogy még mozogni se tud benne, nem érzi jól magát, mert eddig nem volt, és azt mondja, hogy nem kell. Jött a medve, nem élte túl a találkozást, jött az oroszlán, nem élte túl a találkozást, és ez a körülmetéletlen filiszteus sem fogja túlélni a találkozást. Ne keress észérveket. Csak egy dolgot. Dávid Istenbe bízott. Még nem is a múltbeli győzelmeibe. Hiába volt oroszlán meg medve már a listán, hanem Istenben bízik. És olyan erős volt ez a bizalma, hogy nem csak elmondta, hanem még meg is csinálta. Mert hát ameddig mondani kell, még oké. Okay. De amikor csinálni is. Szóval, ha bízom Istenbe, akkor tőle függök. Akkor is, ha netántán nem várt eredmény következik be. 112. Zsoltár 6.-7. verse. Nem meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz, nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, és bízik az Úrban. Nem fél a rossz hírtől. Szerintem föl kéne írni, mert ha híreket hallgatsz, akkor csak rossz híreket hallasz. Jót nem igen. Rossz hírtől sem fél, mert bízik az Úrban. Nem is azt írja Dávid, hogy hisz az Úrnak, hanem bízik benne. 37. Zsoltár 25. verse egy összefoglaló ember életéről. Azt olvassuk, hogy gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy a gyermeke koldussá vált. Bíz benne. Ha a körülmények ide-oda dobálnak, egyszer fönt, egyszer lent, akkor nézd meg a bizalmadat, hogy hol tart. Mert aki az Úrban bízik, olyan, mint a Sion hegye. Nem inog. Azt a szót, amit bizalomnak hívunk, azt három különböző fogalommal lehet fordítani. Az egyik a bizalom, amiről beszélünk, a másik a menedék az ellenségtől, vagy erős vár a mi Istenünk, és a harmadik a tartó oszlop, amire súlyt lehet helyezni, vagy rá lehet támaszkodni. A hit az az ígéretre támaszkodik, arra a tényre, amit Isten kiért, amit megjelent, amit egy profécián keresztül adott számodra személyesen, és a hiteddel ezt tudod megfogni. A bizalomnak a személy kell. Nem a személy szavaiba, tetteibe, a bizalom a személyhez kapcsolódik. Benne bízik. Rátámaszkodik, és így tovább. Nekünk embereknek nem olyan egyszerű. Szóval én bízom arról, hogy Isten gondoskodik rólam, de azért nem baj, hogy olyan egy kis pénz a számlámon. Azért, ha nehéz idők jönnek. De hát a bizalom nem függ az időtől. Időnként a bizalom azt jelenti, hogy mindent elengedek és esek. És ha Isten tényleg komolyan vesz, akkor nem fog hagyni, hogy összetörjem magam. És lehet, hogy esek, de össze nem töröm magam. 91. Zsoltár végig erről szól. Én csak az első négy verset olvasom. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondja az Úrnak, oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betagar téged, szárnyait alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Ha meg akarod élni az igazi bizalmat a minden Isten felé, akkor bele kell törődnöd abba, hogy nem fogsz mindent választ megkapni. Lehet, hogy veszélyesnek hangzik a kijelentés, de tudomásul kell venni, hogy vannak kérdések, amire Isten nem ad választ. Megteszel mindent a hit alapján, megvallod, imádkozol, böjtölsz, minden, és nem, és nincs válasz. kérdés. Bízom Istenben, vagy hátrébb lépek, mert nekem volt egy elvárásom, és nem teljesült. Hívő emberként egy hibába nagyon könnyen beleszoktunk. Ha az imádkozik értem, akkor biztos megtörténik. Vagy ha a másik, akkor biztos. Csak ilyenkor a bizalmamat az emberbe tettem, és nem a forrásba. Az ember csatorna, de a forrása mindenható. De ha azt várom, hogy ezen vagy azon vagy, és föl se tűnik, mégiscsak elcsúszott az életemben, másba helyeztem a bizalmamat. Istennek meg semmit nem kell csinálni, hogy hát ha te XY testvérbe bízzál, akkor nézd meg, hogy mit fogsz kapni tőle. Na de XY testvérnek sincs, mert ő sem forrás, ő is csak Istentől tud szerezni bármit is. Na de akkor meg nem kell az ember hozzá már, mert akkor én is Istenhez. Szóval a bizalomnak a személyhez van köze. Méghozzá a másik hiba, amit hívőként el tudunk követni, hogy amikor baj van, akkor Istenhez. Amikor megy a szekér, akkor úgy szépen kisomfordálunk a szárnyai alól, és akkor csodálkozunk, hogy hoppá, hát nincs védelem, akkor gyorsan futunk vissza. Oké, kegyelmes, meghallgat, jaj, de jó, vasárnap bizonyságot tudok tenni róla a gyülibe, de közben megint elmentem. A bizalomnak így nincs értelme. A bizalomnak úgy van értelme, hogy együtt lakunk. Ott vagyok, és nem cserélem fel. Nem kibejárkálok az ő jelenlétébe meg vissza, hanem belépek az ő jelenlétébe, és ott maradok. Mert bízom benne. Az előbb már egyszer említettem Pál apostolt, a 2 Korintus 1.9-ben tesz egy nagyon érdekes kijelentést, amikor azt mondja, hogy magunk is elszálltuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkba bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Pál azt mondja, hogy odáig jutott a helyzet körülöttünk, hogy azt mondtuk, hogy itt a vég. Akkor is Istenben bízok. Amikor szétnézünk abba a környezetben, ahol élnünk kell, 2 Timóteus 3, nagyon igazat tudunk adni, amivel Pál apostol azt írja, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Szóval, ne azt várd, hogy könnyebb lesz az életed. Na most ez így jól hangzik, ugye innen föntről elmondva, hát nem arról kéne beszélni, hogy jobb az életem hívőként. És jobb az életed hívőként. Attól függetlenül, hogy a környezet azt mondja, hogy minden sokkal nehezebb. Minél nagyobb a sötétség, annál jobban látszik a kis fény. Mindegy, hogy milyen kicsi, annál jobban látszik. Nem mindegy, hogy úgy nézek az előttünk lévő lapokra, hogy tele van rossz hírrel és minden egyébbel, vagy úgy nézek, hogy de nagy lehetőség, mert jobban fog világítani azt, hogy Krisztushoz tartozom. Góliát. Megesz, vagy de jó, mert el se tudom téveszteni a célt. Az, hogy világíts, az függő. Az te és Isten. Jaj. Jeremiás 17:8. Nagyon kemény ige versek. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberekben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a pokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lobja üd a zöld marad. száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcseit. Az utolsó mondat nagyon izgalmas, és tetszik. Mindegy, hogy milyen a környezet, mindegy, hogy mik a hírek, mik a gazdasági körülmény, száraz esztendőben is termi a gyümölcsét. Bízik Istenben. Ugye Isten teremtő képességgel rendelkezik, tehát igazából neki semmire sincs szüksége ahhoz, hogy neked valamit adjon. Még egy két 118 versek. Oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. A bizalom megéléséről még egy befejezésképpen. Mindösszesen kettő ige vers, a Márk 15.34 és majd a Lukács 23.46. Márk 15.34. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: Éloi, Eloi, láma sabaktáni, ami azt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? És a Lukács 23.46. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedben teszem le a szellememet, és ezt mondva meghalt. Azt mondja a kereszten Jézus, hogy Istenem, elhagytál. Egyedül van, koholt vádakkal került keresztre, nincs angyal, aki vigasztalja, nincs, az Atya elfordította tekintetét, minden elfordult tőle, akik körülötte hangosak, azok csak szidalmazzák, káromolják, gúnyolják. Az Atya elfordult tőle, és erre azt mondja, hogy a te kezedbe teszem a lelkemet, vagy életemet. Amikor tök csönd van a menny felől, akkor azt mondja, hogy a te kezedbe. Szóval, a bizalom az a szemébe van, nem abba, amit cselekszik. Istenben bízni úgy érdemes, hogy ismerem őt, a Biblia Istenét. És tényleg nem hagyta el Jézust. Pedig abban az időben tök csönd volt a menny oldaláról. Szóval föl kell vértezni magunkat azzal, hogy a menny nem köteles nekünk választ adni, hogy mi miért történik a dolgunkba. Most nehogy bárki azt mondja, hogy akkor most... Ugyanis Jézus a vérével megvásárolt. Jézus tulajdona vagyok. Na most kizártnak Jézus egy hanyag vagyonkezelő lenne, ha az ő tulajdona vagyok. Egy dolognak az értékét azt fejezi ki, hogy mennyit fizetnek érte. Ez, ha valaki foglalkozik ilyennel, ez a festményeknél érdekes, hogy van négy krix-krax és vagyonok vannak érte. És ennyi az értéke, ha mennyit fizetnek érte. Na most értem és érted, Jézus az életével fizetett. Most az, hogy válaszol vagy nem, az egy dolog, de hogy nem figyel rád, az kizárt. Tehát olyan nincs. Csak nekem kéne lemondani arról, hogy mindent meg akarok érteni, mert ha nem értem, akkor nem tudok vele mit kezdeni. De nem kell értenem. A hitnek sem kell érteni. A bizalomhoz Jézus kell. A vele való személyes kapcsolat. Ott vagyok az ő kezébe. Ha minden összedől körülöttem, akkor is az ő kezébe vagyok. Hát Jézus meghalt, értem. Hát nem fog az ő kezéből kiragadni semmi. Nincs olyan körülmény, nincs az a betegség, nincs az a politikai helyzet, semmi sincs, ami az ő kezéből kiragadna engem. De ezt bizalommal tudom csak megfogni. Ő tényleg ennyire szeret. Ő tényleg ennyire fontosnak tart. Persze. Figyelj, Jézus azt mondja a Getsemáné kertjében, hát kérhetném, én itt jönne egy 12 légió angyal, és hát az emberiséget lesöpörnénk szempillantás alatt a földről, és helyette ment a keresztre. Nem az, hogy nincs lehetőség, hogy a menny nem tudna téged kirántani mindenféle, nem erről van szó. A bizalomnak nem kell az, hogy messzire vezet. Szóval, úgy is lehet élni, hogy bízom Istenben. Mindegy, hogy milyen körülményekben vagyok. A nyugalmam, a békességem ott lüktet belül a szívembe, és a mellettem lévő a sorba, a pénztárnál csak azt látja, hogy én ezen nem húzom föl magamat. Én ettől nem vagyok rosszabb, ugyanaz a helyzetem, mint neki. Csak ő bosszankodik és szitkozódik, bennem pedig nyugalom és békesség van. Mert győztesként élek. Múlt vasárnap volt egy laza kérdésem, ami úgy hangzott, hogy vajon, ha nem kapnál semmit Istentől, ugyanúgy szeretnéd-e? Meghagyom ezt a kérdést mostanra is. Ne a szeret miatt szerest, a személye miatt. Amen.